harmadik rész. A Pali madár és Pali a madár.
Mugyi egyre türelmetlenebbül és egyre erősebben kaparta lábával a bejárati ajtót, de nem engedte be senki a házba. A család fiatalabb kutyája, akit néha Mogyorónak is hívtak, és mindkét nevére hallgatott, soha nem adta fel, ha meg akart oldani egy fontos feladatot. Mielőtt Vera és Csaba befogadta az otthonába, szegényke kóborkutyaként tengette az életét. Még az utcán megtanulta, hogy az életben maradásért az állatoknak időnként meg kell küzdeni. Nevét Mogyoró barna színéről kapta, akkor, amikor Vera hazafelé menet, egyik késő délután az autó ablakán keresztül látta meg az út szélén áldogáló, szomorú szemű, csont és bőrre lesoványodott kiskutyát, és hazavitte. Mogyoró, amióta befogadták és rendszeresen evett, kicsit meghízott, elkényelmesedett, de az élet ösztön és más bajba jutott állatok megsegítésének ösztöne nem kopott ki belőle az évek során. Gerzson és Panka, a két nagy színes arapapagáj, hatalmas kerti röpdéjükben üldögéltek a cseresznyefa ágán, s a nyári napsugarak elől kissé árnyékba húzódva, unottan nézték, ahogy Mogyi koptatja a mancsát az ajtófélfán.
– Ebben a jó időben nem fogják beengedni a lakásba,
– mondta Panka.
– Hiába is kapar,
– tette hozzá egykedvűen.
– Jobban tenné, ha inkább ugatna, akkor biztosan kinéznének apáik, hogy mi is lehet a problémája. Ez nekem mindig bevált. Ha ki akarom hívni a házból az embereket, akkor elkezdek jó hangosan kiabálni, úgy, hogy még három utcával arrébb is visszhangzik. Ilyenkor mindig ide jön valaki, és megkérdezi, hogy mi a bajom.
Persze, ez jó ötlet,
válaszolta Gerzson.
De ott van a szájában az a döglött veréb, aki most esett ki az eresz alatti fészkéből. Azzal együtt nem tud ugatni. Különben is jobb, ha nem ugat, mert csak a frászt hozza rám a reket hangjával. Utálom hallgatni, ha ugat. Igazán megtanulhatta már ő is az emberek nyelvén legalább néhány szót kimondani.
Nincs igazad, Gerzson,
kontrázott rá Panka.
Egyrészt ez a veréb most még nem döglött meg, mint a többiek, akik néhány napja pottyantak le a magasból. Ez szerencsésebben ért földet. Te tényleg nem láttad, hogy mozgott még, amikor a Mogyi megnyalogatta és a szájába vette? Másrészt meg miből gondolod, hogy ez a buta kutya képes lenne megtanulni akár egy szót is embernyelven beszélni, amikor még rikácsolni meg fütyülni sem tud?
Miközben Gerzson és Panka fölényeskedve diskuráltak, és a kívülálló nyugalmával szemlélték az eseményeket, addig Mogyi folyamatosan, most már két tappancsával felváltva kaparta eszeveszetten a bejárati ajtót, ami egyszer csak kinyílt. Vera állt az ajtóban, és mérgesen rászólt a kutyára.
– Ennyi, Mogyoró!
Mert ha Mogyi valami rossz fát tett a tűzre, akkor azonnal Mogyoró lett a megszólítása.
– Hát te meg mit művelsz, mi bajod van? Úgy sem jöhetsz még be a lakásba, majd csak este.
Mogyi egy hang nélkül kitette a szájából a félig csupasz verépfiókát a lábtörlőre.
Na végre! Ruh, ruh. Éppen ideje volt már kijönni,
gondolta, hiszen elég fárasztó volt úgy kaparni, ráadásul ennyire erőteljesen, hogy közben vigyáznia kellett arra, nehogy az éles fogaival ráharapjon erre az alig élő kis madárkára. Elégedetten leült a lábtörlő mellé, és nagy kerek szemeivel büszkén nézett gazdájára. Tekintetéből sugárzott a mondani valója.
Tessék, itt van! Neked hoztam!
Vera lehajolt a kis veréphez, és miután látta, hogy még él, a tenyerébe vette és beszaladt vele a lakásba.
Csaba, gyere gyorsan! Mogyi megmentett egy kis madárfiókát!
Na már csak épp ez hiányzott nekünk,
dünnyögte Csaba, miközben papucsában lecaplatott a ház tornyában lévő dolgozószobájából a földszintre. Imádta ő is az állatokat, de arra gondolt, hogy ez azért egészen más feladat, mint egy kifejlett állat gondozása, táplálása.
– Eja, ez a picúr még tényleg él.
– morogta a bajsza alatt, most már inkább aggódással, mint haraggal a hangjában, amikor meglátta Vera tenyerében a rémülten pislogó, sérült tollú kis verebet.
Próbáljuk megetetni fecskendővel,
tanácsolta Vera.
Van még abból a csecsemő papagájtábból is, amit vízben feloldva Gerzsonék kaptak, amikor picik voltak.
Egy kis madár fecskendővel való táplálásában szerencsére mindkettejüknek volt már tapasztalatuk, így ez csak azért okozott problémát, mert a madárka eleinte bizalmatlan volt, és nem akarta elfogadni a mesterséges táplálékot a számára idegen emberektől. Először csak pislogott és összeszorította a csőrét, aztán pedig a fejét forgatta, izgett, mozgott, icergett, ficergett. Csaba a tenyerében fogta, és mire két kis fecskendőnyi ételt sikerült lenyeletni vele, a veréb annyit ficánkolt, hogy addigra a farkától a feje búbjáig összekenődött a folyékony tápszerrel. Csak a két kis szempár pislogása jelezte, hogy Csaba tenyerében az a gombóc egy pici élőlény. Papírtörlővel letörölték a tápszer nagyját, majd a fürdőszobában a csap alatt langyos vízsugárral lemosták a madár tolláról, akinek így már jól látszott a nyaka alatt púposodó kis begye. Mostantól volt még egy ázott verebük is.
Na, ezzel megvolnánk. De hol fogjuk tartani, hiszen ilyen kismadárnak való kalitkánk nincsen?
Kérdezte Csaba, amikor rájött, hogy a probléma még egyáltalán nem oldódott meg. Az arapapagájoknak ugyanis óriási röbde és kalitka kell, akkora, amiből egy ilyen pici madárka könnyedén kibújhat a rácsok között. Ezért aztán elmentek, és vásároltak egy jó tágas, de kis madárnak készült kalitkát.
Mi legyen a neve a picúrnak?
Tette fel Vera azt a kérdést, ami mindig az első napon elhangzott, ha egy új taggal bővült az otthoni mini állatkert.
Legyen Pali.
Válaszolta Csaba, miközben lehuppant a fotelbe.
Pali, de hiszen ez nem egy madárnak való név,
mondta Vera meglepetten.
Nem bizony, de legalább minden alkalommal, amikor szóba kerül, majd emlékeztetni fog arra, hogy mekkora Pali madár voltam, amikor ezt a gontot is nyakamba vettem, hogy egy veréb fiókát felneveljek.
Nevetett Csaba. És így is lett. Palika napról napra erősödött, és két hét múlva Csaba úgy döntött, hogy elkezdenek megtanulni repülni. Pali már stabilan ült az ujján, és ha kellett, átlépett az egyikről a másikra. Kimentek a kertbe, de Pali nem mozdult, csak pislogott nagyokat és forgatta a fejét. Csaba az ujjáról indítva a levegőbe lökte.
Repülj, Pál!
Biztatással. Palika a szárnyával esetlenül hevesen csapkodni kezdett és repült, de csak addig, amíg a dobás lendülete vitte, majd mint egy rossz helikopter lepottyant a fűbe.
Jobb lenne, ha ezt is az anyja tanítaná repülni,
mondta Panka gúnyosan, amit persze csak Gerzson értett meg az állatok nyelvén. Meg talán Pali is, aki csak ácsorgott a fűben, ahol az imént landolt. Csaba odasétált hozzá, eléje tartotta a mutató ujját, és Palika ügyesen rálépett. Így ment ez nap, mint nap, és Pál elkezdett repülni. Egyre magabiztosabban, egyre hosszabb távolságokat. A bébi madártápot is kiegészítették lágyeleséggel és lisztkukaccal. Ettől Pali az elején idegenkedett, mert a kukac izgett, mozgott, ahogy csipesszel a csőréhez tették, de aztán megszokta, hogy Csaba szigorúan betartatja vele a napirendet, amihez a rendszeres repülés mellett hozzátartozott reggel és este is a lisztkukacok evése. Amikor Pali már elég jól tudta tartani repülés közben a magasságot, kikerült az arapapagájok nagy kerti röbdéjébe. Ott még védve volt a ragadozó macskák és nyestek elől, de már ismerkedni tudott fajtársaival, más verebekkel, akik kibejártak néha a röbde rácsain keresztül, és egyre jobban érdeklődtek iránta. Csaba külön etetőt készített nekik kisebb magokkal, hogy ne keveredjenek összetűzésbe a papagájokkal. Palika lábára egy kis fémgyűrűt húztak, hogy meg tudják ismerni a többi veréb között, akikkel Pál egyre inkább összebarátkozott. Többé már nem állt rá Csaba ujjára. Ha hívták, akkor oda repült egy közeli faágra, egy kicsit illegette-billegette magát, aztán tovább repült. Vissza a természetes családjához.
Elhangzott Gerzson és Panka kalandjai. Harmadik rész.